Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a társszerkesztő Farkas Dávid nevében is. A mikrofonnál Domanics András. A Célegyenes idei 22. adásában Weber Gáborral elemezzük a Formula 1-es belga nagydíj eseményeit, valamint Hámor Ivánnal beszélgetünk a hétvégi Rally Európa bajnoki versenyről. Tartsanak velünk!
Célegyenes.
Sebastian Vettel nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat, ezzel 17 pontra csökkentette a hátrányát a címvédő és a VB pontversenyben vezető, most második Lewis Hamiltonnal szemben. Farkas Dávid beszélgetett Weber Gáborral, az M4 Sport szakkommentátorával.
Én úgy gondolom, hogy az esőt leszámítva, ami a Q3 elején megérkezett, és aminek kapcsán aztán végül a pole pozíció Lewis Hamilton lehet. Szóval ezt leszámít a végig Ferrari fölényt éreztem, ha nem is nagyot, de teljesen egyértelmű. Ilyen egy másfél tized környékre, ami nevetségesnek tűnik így kimondva, ugyanakkor annyira stabilan hozták minden egyes etapon szabad edzéseken, vagy a Q1-Q2-ben a Ferrari kezd, és ez látott a futamon is, körülbelül ez volt az a különbség, amivel pont nem tudtam, mert ezt utolérni ezen a futamon a Ferrari. Tehát azt mondom, hogy nem is csak ezen a futamon, hanem úgy nagy általánosságban most bátran merem azt mondani, hogy a Ferrari általában, átlagban ennyivel gyorsabb a Mercedesnél.
Mennyit számított a speciális helyzet? Ugye láthattuk, hogy az Orúsból kivezető részen gyakorlatilag a négy pilóta olyan közel került egymáshoz, hogy szinte bárki bárkit megelőzhetett volna, nyilván csak ami matematikailag lehetséges.
Persze rengeteget számított, különösen az a mozzanat, amit aztán végül Okon nem követett el, hanem benne maradt a próbálkozásba, hiszen ott lett volna esélye a franciának arra, hogy akár meglepje a nagyokat is az első helyen forduljon a Lökomba. Azt gondolom, hogy ez pilóta függő volt, és Okon talán valóban a saját jövőjén is gondolkodott, hogy mennyire legyen kockázatvállaló, vagy mennyire próbáljon is versenyezni. Ugyanakkor akár egy ilyen Okon előzés biztos, hogy tehetett volna azért, hogy jobban összerázza a Hamiltont és Vettelt, hiszen azt láttuk, hogy ahogy Vettel megcsinálta az előzést, mondtuk, hogy gyakorlatilag Hamilton nem volt valós esélye arra, hogy támadást intézzen ellene. Mondjuk, hogyha Okon befér eléjük, akkor azért más lett volna a helyzet, hiszen akkor jobban összezárt volna a harmonika, és akár abból Hamilton a harmadik helyről támadva kicsit feltartott Vettelt jobban is kijöhetett volna.
Ekkor pedig már túl voltunk egy óriási baleseten. Beszéljünk majd erről is, de először arról, hogy azért az is kulcsfontosságú volt, hogy a versenyirányítás mikor jelezte a safety car a biztonsági autópályára küldését, hiszen hogyha néhány másodperccel korábban érkezik a jelzés, akkor már nem lehetett volna ott előzni.
Ez valóban így van, ugyanakkor saját magam is átéltem jó néhány ilyen esetet, amikor a rajtot követően az első körben történik baleset, akár az első kanyarban, és utána egy néhány kanyar még eltelik, akár egy félkör is eltelik, mire bejön a biztonsági autós jelzés. Ennek pedig elsősorban az az oka, hogyha a mezőny túlságosan együtt van, már pedig a rajtnál ez a helyzet, ha akkor jön egy hirtelen biztonsági autós fázis, akkor általában a takarásban levő és egymással amúgy is szorosan versengő versenyzők jó része, vagy azt mondom, hogy a fele automatikusan nem veszi észre az első biztonsági autós jelzést, néhányan pedig igen, akik elkezdenek rá reagálni, és ez a hirtelen lassulás ennyire szoros tömegnél újabb baleset forrása, újabb olyan veszélyforrás, amit nem nagyon lehet elkerülni. És pontosan ez az, amiért ilyenkor a versenyirányítás amellett dönt, hogy miután amúgyis egy hosszú pályáról beszéltünk Spa esetében, ugye az egész szezon leghosszabb pályájáról, inkább várnak egy kicsit, hiszen idő van, 7 km a pálya, tehát még lett volna egy másfél perc, amíg odaér a mezőny a baleset helyszínére, bármi lehet ezzel reagálni, és ezt általában meg is szokták várni, vagy egy jó részét megvárják, és szerintem egyébként jól döntöttek, mert hogy magát a versenyszituációt nem befolyásolta, hogy mögöttük Alonsoék mekkorát buktak. Az látszott, hogy nincs senki életveszélyben, és lehetett menteni, tehát a mentés nem befolyásolta a mezőny helyzete, és a mezőny meg azt gondolom, hogy így volt igazságos, hogy az a szituáció, ami egyébként kialakult a baleset előtt, és amit az élen haladók egymással megbíztak, azt gondolom, hogy így volt korrekt megvárni, hogy lerendezzék egymás közt, és ahogy elfordultak a Lökomban és a Mámediban, amikor már tényleg beállt az egy sor, és megvoltak a konkrét pozíciók, akkor meg lehetett hozni ezt a döntést. Szerintem ez így volt korrekt, ebben minden korábbi beavatkozás, az pont a veszély.
Hogy láttad egyébként Nico Hülkenberg elnézése, hibája mennyire volt súlyos? Azon túl, hogy nyilván a következmények súlyosak voltak, és láttuk Fernando Alonso McLarenjét repülni a levegőben igen veszélyesen.
Hát egy elég amatőr hibát láttunk Hülkenbergtől, mert valóban ilyet akár még a kezdő formányos versenyzők sem követnek el, vagy adott esetben, ha elkövetnek, akkor nagyon gyorsan leszedik őket a 10 körmükről. Én sem értettem, hogy igazából mit csinál Hülkenberg. Én azt láttam versenyzőgomenás képről, hogy túlságosan a Williams-re figyelt mellett, és próbált talán később is fékezni, mint a mellette autóz, ha jól emlékszem, akkor Lance Stroll. És mindig ez egy komoly veszélyhelyzet egyébként, megint csak sűrű mezőnél hirtelen rajta, amikor az ember nem az egész mezőnyt figyeli, nem az előtte lassító közképét figyeli az ott mozgását, hanem egy mellette levőre koncentrál majdnem 100%-osan, vagy javarészt, akkor bizony előtte föltorlódnak, akkor így járnak. Azért furcsa ez, mert ez egy ennyire rutinos pilotától, mint Nico Hülkenberg, abszolút szokatlan, hiszen nekik azért ez a beidegződés nagyon régóta megvan, és akkor is reagálnak az előttük mozgókra, hogyha bármilyen csatában vannak. Itt valahol volt egy rövid zárat, Nico Hülkenbergnél a tegnapi rajtnál, és láttuk, mi lett a következménye.
A versenyen gyakorlatilag a táv egynegyedére kialakult a dobogósok sorrendje, hiszen Max Verstappen miután megelőzte a két Force Indiát, már egyértelmű esélyese volt a harmadik helynek, és meg is tartotta ezt a pozíciót nagyon simán. Ugyanakkor nagy volt a különbség az egész mezőnyben. Gyakorlatilag Vettel is végül nagyon magabiztosan nyerte a futamot, és Hamilton is óriási fölénnyel végzett Verstappen előtt.
Hát szétszakadt a mezőny, ez teljesen egyértelmű, ez már látszik. Gyakorlatilag az egész évben, és ahogy a fejlesztési verseny nagyon keményen halad és zajlik a Ferrari és a Mercedes között, úgy ráznak le szinte mindenkit magukra a Red Bull kivételével talán. Tegnap persze ez az összkép azért volt még csúnyán, mert a motorerő hátrány miatt a Red Bullnak sem volt esélye, úgyhogy igazából itt egy nagyon komoly álmokfutás látszott kívülről a Ferrari és a Mercedes részéről. Tulajdonképpen lemészároltak a mezőnyt már, ami a tempót illeti, és hát ez ennek a hétnek a végén sem lesz másképp majd az olasz nagydíjon Monzában.
Ott is a Ferrari az esélyesebb?
Számomra abszolút, sőt szerintem még talán nagyobb mértékben, mint Spában, hiszen teljesen egyértelmű, egyféleképpen beállított autóval lehet igazán jól menni Monzában, vagy sokkal szűkebb az a beállítási tartomány aerodinamikailag leszorító erő tekintetében, amivel van értelme, vagy amit illik használni Monzában, amíg Spában azért ezzel lehet játszani, ez meg is volt egyébként a különbség a Mercedes és a Ferrari között, a Mercedes nagyobb leszorító erővel, mert sokkal jobbak voltak a középső szektorban, Ferrari viszont az elsőben és a harmadikban nyerte meg tulajdonképpen ezt a hétvégét, és Monzában igazából eltűnnek a szárnyak, tehát amit lehet, azt levesznek az autókról, abszolút a végsebesség lesz a lényeg, és mindenkinek körülbelül ugyanazokkal a kompromisszumokkal kell majd versenyeznie, és ezzel együtt azt gondolom, hogy a Ferrari-nak talán még ennél is nagyobb előnye lehet. Most az a nagy előny, hogy mi számít nagy előnynek, persze ez egy megint relatív dolog, mert a Ferrari és a Mercedes csatájában már 2-3 tizedmásodperc, és egy elég komoly előnynek számít, azt már elég jól be tudja osztani, akár Vettel, akár Hamilton bármelyiküké azon a hétvégén. Én most úgy érzem, hogy a Ferrari 1-2 elé nézhetünk ezen a hétvégén, tehát egy abszolút Ferrari első rajtsor, és hogyha nem jön közben semmi, akkor akár egy Ferrari 1-2 a versenyen is.
Ha pedig így alakul, az jelentősen csökkenteni Hamilton 17 pontosra fogyott előnyét. Hogy látod, most már Vettel tekinthető a VB esélyesének, vagy pedig a Mercedes tarsójában lehet még annyi, hogy Hamilton jó teljesítményével együtt megőrizze a VB címet?
Ez még nagyon nyitott verseny, és 17 pont még akkor is sok, hogyha egyelőre most a Ferrari tűnik acélosabbnak, vagy valamivel erősebbnek, de ne felejtsük, hogy hányan futam volt, amit Sebastian Vettel, hogy a Ferrari megnyerhetett volna az évben, nem egy, és nem is kettő, vagy gyorsan még számolom fejben. És hogyha még jönnek ilyen futamok, amiket egyébként illene nekik hozni, valamilyen úton módon elrontják, vagy úgy alakulnak a körülmények, mondjuk én egy nagyobb eső, amikor a Mercedes láthatóan jobban érzi magát idén, akkor megint csak borul ez az elmélet, szóval nagyon nincs még ez lefutva, és én nem tekinteném Vettelt az esélyesnek. Ha most egálban állnának, akkor inkább igaznak érezném ezt a felvetést, tehát hogyha pont egál környékén lennének, egy-két pont különbség lenne maximum közöttük, akkor azt mondom, hogy most talán nagyobb esélyt tennék Vettelre. Ez a 17 pont azonban pont annyi, amit még le kell dolgozni, és ha le is dolgozzák, úgy jönnek el Szingapurba, hogy közel nullán állnak, akkor az azt követő versenyek még nagyon kemények lesznek. Elég egy technikai hiba, elég egy rossz ütközés, elég egy rontás a boxban, bármi olyan váratlan, amivel nem számolnak, és már is kapásba 25 pontos hátrányba lehet kerülni, szóval nagyon messze van még ez a világbajnokság a Ferrari-nak és Sebastian Vettelnek, és messze nem úszott még el Lewis Hamilton számára sem.
A Ferrari, illetve a Mercedes finn pilótája azonban most már egyértelmű másodhegedűsi szerepbe kerülhet. Mennyire lehet nekik nehéz ez az idény? Ugye Kimi Räikkönennek ez a futam se sikerült, és önhibáján kívül is voltak problémái az egész verseny hétvégén, Bottas pedig a végéről rajtolhatott, meg is sérült, meg is rongálódott az autója a rajtnál, de így is feljött a negyedik helyre.
Mindenképp ez egy nehéz dolog, amikor az emberek be kell állni, vagy az emberek nem feltétlenül saját magáért kell versenyezni, hanem a csapattársait. Persze mindketten szerintem vannak olyan viszonyban, különösen Räikkönen Vettel el a saját csapattársukkal, hogy pontosan tudják, hogy ezért profi pilóták, hogy ez is benne van a pakliban az esetben, hogy ezt meg kell tenni. Ugyanakkor mindkettük formáját tekintve, azt gondolom, hogy jelen pillanatban ugyan Bottas nem megy rosszul, és rengeteg technikai gondja volt neki is. Kifejezetten Räikkönen az, aki hosszabb néhány éves veszőfutás, vagy nem túl acélos teljesítményt követően, idén kifejezetten jól megy, különösen nyártól kezdődően, és nagyon kijárna már neki akár egy pole pozíció, de előtt esetben azt mondom, hogy egy győzelem is, hiszen ezen a hétvégén is mind az időmérő, mind a versenyen abszolút tőle független dolgok vették el az esélyét annak, hogy jó eredményt érjen el, hogy akár pole-ba kerüljön, és akkor a győzelemért harcoljon az egyik kedvenc pályáján. Szóval, ha így nézzük, akkor a Hamilton Vettel versenyfutásnak egyébként valóban komoly tényezője lesz a két szín, hogy ki mennyire tud segíteni a másiknak, ki mennyire tud a saját csapatársa mellett lenni és pontokat rabolni az ellenféltől, ugye Bottas esetében Vettel-től, Ferrari esetében pedig Hamiltontól kell elvenni ezeket a pontokat, hiszen ne felejtsük el, hogy egy győzelem és a második hely között 7 pont van, de a győzelem és a harmadik hely között már 10, tehát akár egy jó Räikkönen szerep, és az minden egyes hétvégén plusz 3 pontot hozhat Vettel konyhájára, és ugye ezt a 3-at elveszi Hamiltontól, szóval értékes pontokat szerezhetnek, vagy veszíthetnek majd még a másodhegedűsök.
Weber Gábort, az M4 Sport szakkommentátorát hallották.